Róma 8-nál, és aztán énekek énekénél. A Róma 8 az első hely, ahonnan olvasunk, és aztán énekek éneke 1. És Róma 8, 38-39. Vers. Ahol ezt látjuk, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Úgyhogy ez, így kezdődik ez a vers, hogy meg vagyok győződve. Ez egy meggyőződés a Pálnak az életében, és ez egy olyan meggyőződés, amely ott lehet a mi életünkben, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy semmi nem választhat el minket az Istennek a szerelmétől, amely az Úr Jézusban van. Így semmi és senki. 17 dolgot sorol fel, itt és még korábban, amik nem képesek elválasztani Isten szeretetétől. És az utolsó az az, hogy semmi más teremtmény. Tehát semmi és semmi és semmi nem szakíthat el minket, hívőket, Isten szerelmétől, mely az Úrban van, az Úr Jézusban. Meg vagyok győződve e felől. Oké? És most énekek éneke 1. Énekek éneke 1. És innen fogunk megnézni verseket. És arról is beszélünk, hogy miképpen növekszünk ebben a meggyőződésben, hogy semmi nem választhat el minket Isten szerelmétől, hogy miként növekszünk Isten szeretetének a megtapasztalásában, hogy miként leszünk egyre biztosabbak az ő felénk irányuló szeretetében. És énekek éneke az egy szerelmi történet, amely a vőlegény és a mennyasszony között zajlik, és allegóriában vagy képben ez egy kép arról, ahogy a Isten szereti a gyülekezetet, Krisztus szereti a hívőt, a gyülekezetet, Krisztus a vőlegény és a gyülekezet a mennyasszony. És ez az értelmezés, ez nem új keletű, már a rabbik is írtak erről, Akiba rabbi, nagy barátom, Akiba rabbi, Krisztus ideje körül arról beszél, hogyha az egész szent írás szent, akkor énekek éneke a szentek szentje, a szentek szentje. És ez az énekek éneke egy közösségről szól, egy szellemi kapcsolatról szól, és úgy indul, hogy a hívő, a mennyasszony már ismeri a vőlegény szeretetét, visszhangzok egy kicsit, már ismeri a vőlegénynek a szeretetét, de még a lelkében nagyon sok olyan dolog van, ami miatt nem tudja ezt megtapasztalni. És aztán a énekek éneke 8-nak a végére, vagy a énekek éneke utolsó fejezeténél eljut arra a pontra, ahol már meg van győződve a szeretet felől, és nem bizonytalan többé. És ennél a pontnál 1 János 4 jut eszünkbe, ahol arról beszél, hogy a szeretetben nincsen félelem. sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki pedig félt, az nem lett teljessé a szeretetben. De hogy Isten felénk irányuló szeretetében nincsen félelem, hanem Isten felénk irányuló szeretete kiűzi a félelmeket, többes szám. A félelem az mindig gyötrelemmel jár, és aki fél, az nem lett teljessé még Isten szeretetében. Úgyhogy ez az az életünkben is, ahogy énekek egyből megyünk a másik, harmadik, és aztán a nyolcadik fejezet felé, hogy egyre inkább tudatában vagyunk Isten felénk irányuló szeretetének, és egyre inkább elveszítjük magunkat Isten felénk irányuló szeretetében, és egyre inkább elmúlnak a félelmeink, elmúlik a rossz önképünk, nem önmagunkkal foglalkozunk, nem önmagunkra tekintünk, és ez az a gyógyító munkája a szeretetnek, amiről szeretnénk beszélni. Röviden ezen az alkalommal, mert fogjuk menni az úrvacsorát is, úgyhogy van egy gondolatunk az írásban, és aztán veszük az úrvacsorát, és az ünneplésünk ezzel fog a tetőpontjára jutni. Oké, úgyhogy éneke-kéneke első fejezet, olvasom a másik verstől. Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival, mert a te szerelmeid jobbak a bornál. Úgyhogy itt azt látjuk, hogy a hívő itt már, a mennyasszony már ismeri a vőlegénynek a szeretetét, és a hívő már ismeri Isten szeretetét, mert tudja, hogy ez jobb mindennél Isten szeretete. A te drága keneteid jók illatozásra, a te nevet kiöntött drága kenet, azért szeretnek téged a leányok. Azaz azért szeretnek téged a hívők a te neved miatt, a te keneted miatt. Vonj engemet te utánad, hadd fussunk. Bevitt engem a király az ő ágyas házába. Oké, itt jön a vágyakozás. Amikor újonnan születtünk, akkor egy új természetet kaptunk. Megtapasztaltuk Isten vadonatú is számunkra új természetét, és az ő szeretetét, és ez egy éhséget és szomjúságot hoz bennünk létre. Ez az egyik legelső gyümölcs a hívőnek az életében, amikor megtér, az, hogy elkezd új dolgokra vágyni, új vágyakozásai vannak, új irányultsága van, és ez az új vágyakozás vagy irányultság, ez Isten felé van. Megízleli Isten szeretetét, Isten jóságát, és még inkább vágyik Isten szeretetére és Isten jóságára. És még többet akar belőle, és még többet akar, és még többet. És ez a többet és többet, ez fejezi ki a szerelmesnek a vágyódását, a hívő vágyódását Jézus Krisztus felé. Hogy többet és többet. És azt mondja a negyedik versben, hogy vonj engemet te utánad, hadd fussunk. Rájön, hogy sok gyengesége van, sok kísértése van. Rájön, hogy nem olyan erős, mint szeretne lenni. Ezért szüksége van arra, hogy Isten vonja őt, és amikor von bennünket Isten, akkor futunk utána teljes erőnkkel, de vágyunk ő rá. Hányan tapasztaltátok ezt már így az életetekben? Oké. Ja. Mikor gyümölcsökről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ez az egyik legelső gyümölcs a hívő életében, hogy vágyik Isten után, vágyik Jézus után, vágyik az ő, hogy még inkább megismerje az ő szeretetét. Ez az egyik legelső. Eddig nem vágyott. Amíg nem lett hívő, nem vágyott rá, de most vágyik. Mert tudja, hogy ez valós. És egy nem hívő nem tudja, hogy Isten szeretete valós. Talán hisz Istenben, talán hisz Jézusban egy intellektuális módon, vagy vallásos módon, de nem tudja, hogy Isten szeretete valós ő felé. Talán, hogyha megkérdezzük, akkor el tudja mondani, hogy Igen, Jézus a világ megváltója, de hogy ez mit jelent, igazából nem tudja, sem nem tudja azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus az ő megváltója. Az újonnan születés az a legnagyobb csoda, ami valakinek az életében megtörténhet ezen a földön, hogy újonnan születik, és most már új vágyódásai vannak, Isten szeretetére vágyik jobban és jobban, mert megtapasztalta. 5. vers. Fekete vagyok, de szép Jeruzsálem leányai, mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei. Oké, úgyhogy itt van a hívő, és tisztában van vele, hogy van szépsége, mert Isten már beszélt neki erről, de igazából úgy kezdő, hogy fekete vagyok. Azaz a lelkében tapasztalja a szégyent, tapasztalja a bűntudatot, tapasztalja a konfliktust, tapasztalja a félelmeket, és valójában még nem annyira biztos Isten szeretetében. Azt mondja, hogy olyan vagyok, mint Kéder sátrai, és ezek ilyen beduin sátrak voltak, amelyek fekete kecskeszőrből voltak készítve, vagy ezzel voltak lefedve. És ebben az időben, ha valakinek sötét volt a bőre, és nem csak ebben az időben, hanem déli országban, ha valakinek sötét a bőre, az nem pozitív, az negatív. Oké? Tehát ott minél fehérebb valakinek a bőre, annál szebb az illető, nem minél sötétebb. Úgyhogy ez az, amit talál a hívő magában, hogy magára tekint, és azt látja, hogy nem vagyok elégséges, és azt látja, hogy fekete vagyok, azt látja, hogy vannak az életemben, a múltamban, a jelenemben foltok, hibák, bukások, Ádámban, a régi természetünkben, hiányosságok, és magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy fekete vagyok. 6. vers még mindig önmagáról szól, nem tud a hívő elfeledkezni önmagáról, nem tud még teljessé lenni Isten szeretetében. Azt mondja, hogy ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem. Az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, a magam szőlőjét nem őriztem. És itt így a múltjáról beszél. Azért lettem fekete, mert az én anyámnak fiai megharagudtak ellenem, és a szőlőknek őrizővé tettek engem, ami egy kemény, férfias munka, kint a nap hevében a szőlőre gondot viselni, és ezért a nap lesütött engem, és megégetett engem, és a magam szőlőjére nem figyeltem. És ez tipikus az emberrel, tipikus, ahogy érezheti magát, kiégve, fáradtan, sok mindent csinálva, sokfelé szaladva, és elfelejtkezik arról az egy fontos dologról, hogy a saját szőlőjét őrizze, hogy gondja legyen abban, hogy megmaradjon Isten szeretetében, hogy növekedjen Isten szeretetében. És ez az, amit tapasztalhatunk mi is, hogy elhagyhatjuk Isten szeretetének az alapjait, a fundamentumait, és sokszor sok mindent csinálhatunk, belegabajodunk az életünkben, úgy gondoljuk, hogy amit csinálunk, az értékes, egy kis extra munka, egy kis itt tevékenység, ott tevékenység, több szolgálat, egy kis bizonyítási kényszer, bebizonyítom, hogy vagyok valaki, és ezt csinálja az ember, és aztán rájön, hogy igazából kiégett, megüresedett, igazából fekete vagyok, leégtem, és a saját szőlőmre nem volt gondom. A saját kertem nem gyönyörű, hanem gazos, és kiégett. És erről beszél itt a mennyasszony, ez az ő tapasztalata. És ez lehet a hívőnek a tapasztalata is, hogy amikor nincsenek megfelelő prioritások, vagy fontossági sorrendek, amikor minden fontos, vagy minden fontos, ami annyira nem fontos, hogy a legvégén ott találja magát az ő lelkében megégve, üresen, fájóan. Nem azért, mert Isten nem szereti őt, hanem azért, mert nem fogadta el Isten szeretetét, elhagyta azt az alapot. Ez volt efézusi gyülekezetnek nézve a dorgálása Istennek jelenések 2:4-ben, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékszem a te fáradozásodra, emlékszem a munkálkodásodra. Egy mondásom van ellened, az első szeretetedet elhagytad. Hogy a hívő hátrább lép, és elfejtkezik arról, hogy Isten mennyire is szereti őt, és mennyire is fontos vagyok én Isten számára. És hogy ő eljött, és megalázta, emberi testet öltött fel, megalázta magát, és a keresztre ment, én értem tette ezt. És az ember könnyen fókuszált, és meggyőződései lehetnek más dolgokról, de elfelejti ezt a meggyőződést. Isten szeretetétől semmi el nem szakíthat engem. És hogy erre van szükségem, erre lettem teremtve. Az ő erre a közösségre, kapcsolatra. Hogy az élet alapvetően kapcsolati. Tudod, hogy az élet nem dolgokról szól, izékről szól, hanem az élet kapcsolatokról szól. És ezek közül a legeslegelső az a Krisztussal való kapcsolat, ahol egyre inkább meg lehetek győződve az ő felém irányuló szeretetéről. Mert ez egy közösség. Ez egy közösség. De itt más a megvallás. Megízleltük Isten szeretetét, és aztán utána magunkra nézünk, és elbátortalanodunk. Magunkra nézünk, és visszahúzódunk. És Istennek az életünkben meg kell, hogy gyógyítson bennünket. A lelkünkben egy munkát kell, hogy végezzen. Nagyon sokszor annyira összeverte a múlt, a világ, a rossz döntések a múltban, és mások rossz döntései az ember lelkét, hogy nem képes egy szabad, egyszerű közösséget, kapcsolatot kialakítani Istennel, vagy nagyon nehezére esik megtapasztalni Isten szeretetét. És úgy érzi, hogy mindent csinált az életében, csak saját szőlőjére nem volt gondja, a saját lelkére. És a jó hír az az, fiúk, lányok, hogy éneke arról szól, hogy növekszünk és növekedhetünk abban, hogy egyre biztosabbak vagyunk a felénk irányuló szeretetében, hogy nem hagyjuk el ezt az alapot, hanem visszatérünk ehhez az alaphoz. Hogy az alap nem én vagyok, és az alap nem a ő felé való szolgálatom, nem a mások felé való szolgálat, hanem az alap az Isten felén való szeretete. És aztán ebből kiindulva pedig van szolgált, de soha el nem hagyva az alapot. És Istennek fontos, hogy a gyógyítás munkáját végezze az életünkben. Nem Istennek fontos, nekünk fontos, de hogy a gyógyítás munkáját, Zsófi, megkapom a vizet, köszönöm, hogy a gyógyítás munkáját végezze az életünkben és a lelkünkben. Mert amíg nem vagyunk teljesek ott, és amíg nem gyógyulunk meg, addig igazából valódi kapcsolatokra nem is vagyunk képesek Istennel és egymással és másokkal. Kisebb rendűségi komplexusok, önkép és a lelkünk zajai és a bennünk lévő belső konfliktusok miatt magunk körül forognak a gondolataink, és aztán nincs képességünk odalépni, valaki ezért szeretné. Nincs képességünk imádkozni és csöndben lenni. Nincs képességünk örülni az ő szeretetének. Mert ez jobban elvont, mint személyes. És más szeretetében sem. Nem tudjuk elfogadni mások szeretetét sem. És nincsen gyógyulás. Tudod, hogy szeretet nélkül nincs gyógyulás. Szeretet nélkül nincs gyógyulás. És ez a szeretet, ez önzetlen és feltétel nélküli kell, hogy legyen, hogy ez gyógyítson. Oké, úgyhogy a 7. versre a hívő már ki van. Jó, tehát ki van. Nem tudom, hogy voltál-e már így. Ki van? Nem. Akkor ez nem nekünk szól. Akkor ugorjuk át, menjünk egy másik részre. Mondd, 7. vers, mondd meg nekem, te, akit az én lelkem szeret, mondja, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben. Oké, ez most szól a vőlegényhez, hogy mondd meg nekem, te, akit az én lelkem szeretsz, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben, hogy szükségem van egy helyre, és ez a deleltetés, amikor délben a juhok valami árnyékban megpihennek, és ettek, és nyugodnak, és pihennek, és minden rendben. Ott van a pásztor, ott vannak a juhok. Mondd meg nekem, te, akit az én lelkem szeret, hogy hol van a nyugalomnak a helye. Hogy hol van az én lelkem számára az a hely, ahol szeretve vagyok, elfogadva vagyok, be vagyok fogadva, a bűneim meg vannak bocsátva, ahol örülnek nekem, és elfogadnak engem, és nem piszkálnak. Hol van az a hely, ahol egyedül az egész világ egyetemben az lehetek, aki valójában vagyok, és szeretve vagyok? Ez egy nagy kérdés. Nyilván minden ember számára, nem csak a hívő számára, de a hívő megtalálja újból és újból, hogy ez a hely ez Krisztusban van, Krisztusnál van. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tudod, hogy személyes kapcsolat nélkül nincs ez a nyugalom. Ha a kereszténység az egy rendszer, akkor nem találod meg a nyugalmat. Ha vallásos elképzelésed az egy rendszer, ott nem lesz nyugalom. Egy személyben van a nyugalom, Krisztusban, aki megbocsátotta a bűneidet, elmosta mindet, aki szeret téged, aki megváltott téged. És ez a nyugalom, ez ő nála van. És ez milyen nagyszerű, hogy ez el se kell mennünk sehova, nem? Nem kell elzarándokulnunk, hanem ez ott van számunkra, a lelkünk számára, a felüdülés helye, miután meglettünk égetve a nap hevétől. Szaladgáltunk, mert már mindenkinek a szőlőjére nekem volt gondom. Már ugye mindenkinek. Mindenkinek a feladatát magamra vettem, és vagytok itt néhányan ilyenek. Mindenkinek a felelősségét magára veszem. Mindenkinek a feladatát. Nem szolgálatról beszélek. Ez több, mint szolgálat. Megpróbálni Istennek lenni mások életébe. És ez kifáraszt. mikor az egyetlen fontos dolog, ami igazán fontos, azt pedig elhanyagoltam. Az én személyes életem. És nyugvásom, ahogy ott deleltet engem, kapcsolatom Krisztussal, amelyből fakad az élet. És mindenfajta bizonytalanság van bennünk, míg meg nem találjuk ezt a helyet, és nem csak, hogy megtaláljuk, hanem újból és újból visszajárunk, ez a gyógyulás helye. És az Isten tisztelet ilyen. A személyes belső szoba ilyen. A személyes járásunk ilyen. De ez személyes. Ez személyes. És rádöbbenünk, hogy erre van szükségünk, erre a táplálékra, ahol legeltet, és erre a nyugalomra, ahol deleltet a lelkünknek. Enélkül az életünk szétesik. Az energiáink szétesnek. Enélkül nincs gyógyulás a lelkünk számára. És arra jövünk rá, hogy minden, amit csinálunk, az azért van, hogy védelmezzük magunkat, bizonyítsunk valamit, magyarul félelmekből tesszük. A motivációnk az félelem motiváció, és nem a szeretet motivációja. És nem vagyunk szabadok. Tehát, hogy mondjuk ezt? Jézus azért jött, és ez volt a legelső üzenete, hogy megszabadítson bennünket egy hiába való élettől. Hogy megszabadítson bennünket egy rabságtól, egy fogságtól, egy vakságtól. Hogy megszabadítson bennünket. Oké, úgyhogy most a 8. versben a vőlegény szól. Aki, mint a mennyasszony keresi azt a helyet, és elmondja, hogy ő fekete, elmondja, hogy ő módon szégyelli magát, és hogy mi történt az ő múltjában, és elmondja, hogy persze már megtapasztaltam az én a te szeretetet, de igazából bizonytalan vagyok. És a 8. versben így kezdi a vőlegény, mivel, hogy nem tudod, ó, asszonyok között legszebb. Ja, milyen kedves szavak, nem? Asszonyok között legszebb. Ja, ez az, ahogy ő gondolkodik rólad, hogy te vagy neki a legszebb. Hogy te vagy a legszebb neki. Te vagy a legszebb. A legcsodálatosabb. Így szól. Elvéve a bizonytalanságot, elvéve a szégyent, elvéve a kisebb rendőrségi komplexusokat, elvéve a félelmet. És halljuk. És tudod, azon a helyen, ahol a nyugalom helye van, ahol a legeltetés, deleltetés helye van Krisztusnál, ő eképpen szól hozzánk. Az ő szavai gyengédek és szeretetteljesek. És olyat mond, amit máshol nem hallasz. Nem tudod-e, asszonyok között a legszebb. És ezek az igazságok, és amint halljuk, ez megmossa a lelkünket. Ez gyógyulást hoz. De látjuk azért, ez csak 8 fejezetből áll. Újból és újból és újból és újból hallja ezt a vőlegénytől. A hívő újból és újból hallja ezt Krisztustól. Amíg a benne lévő sötétség világossággá nem változik, amíg a benne lévő szégyen örömmé nem változik, a károsztatás szabadságá nem változik, újból és újból. Figyelj, személyes kapcsolat nélkül nem jön szabadulás. A szabadulás Krisztustól van. A gyógyulás Krisztustól jön, nem egy rendszerben, Krisztustól. Ő teszi ezt. És mi halljuk őt, és te hallod őt. Asszonyok között a legszebb, és most elkezdi a következő versekben magasztalni, vagy dicsérni a mennyasszony szépségét. és elkezd részletezni. Azaz, mit tesz, megerősít bennünket, mit tesz, beszél nekünk, mit tesz, bátorít bennünket. Következő versekben. Úgy beszél rólad, mint te vagy a legszebb. Azt mondod, nem beszélt egyszer úgy rólam, hogy én vagyok a legszebb, és akkor másnak mit mond? De ez fantasztikus dolog az Istennel kapcsolatban. Ez az, ahogy János írja az ő evangéliumát. Írja János, János 13.23-ban azt mondja, hogy és az a tanítvány, akit Jézus szeret. János 19.2-ben az a tanítvány, akit Jézus szeret. János 21-ben az a tanítvány, akit Jézus szeret. Melyik tanítványról beszél? Magáról. János magát egyszer sem nevezi meg János evangéliumában, egyszer sem mondja, hogy János. Mindig csak úgy utal magára, az a tanítvány, akit Jézus szeret. Péter, András, Fülöp, Bertalan, és az a tanítvány, akit Jézus szeret. Ez úgy érted ezen, hogy a többieket nem szereti Jézus? Nem ezt mondom. De tudom, hogy engem szeret. Meg vagyok győződve, hogy engem szeret. Meg vagyok győződve e felől. Ötször ír így magáról, hogy a tanítvány, akit Jézus szeret. És ezt hívjuk a szeretet azonosságának, identitásának. Hogy Jánosnak ez volt az ő identitás. Ki vagyok én? Hát én az a ember vagyok, akit Jézus szeret. Az a tanítvány vagyok. Mondhatjuk azt, hogy János eljutott éneke-kéneke 8-ig az ő életében. Hogy így bizonyos volt Jézus iránta való szeretetében. Hogy ebben megfürdött az ő lelke, és gyógyulást és örömöt talált. És ő írja utána azt, hogy a szeretetben nincsen félelem, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. És beszél a teljes szeretetről. Ami mindannyiunk számára ott van, a teljes szeretet, csak teljessé lettünk ebben a szeretetben. Ismerjük ezt a szeretetet. És ez egy folyamat a mennyasszony számára. Egyre inkább leveszi a szemét magáról, és egyre inkább a vőlegényen tartja. Egyre inkább a hívő elfejtkezik önmagáról, és egyre több, egyre inkább Krisztus tudatossá válik. Amint megismeri és tapasztalja újból és újból ezen a nyugvó helyen ezt a szeretetet. Úgyhogy asszonyok között a legszebb, oké? Okay? És aztán befejezésként. 16. versben, miután a vőlegény dicséri a mennyasszony, 16. versben a mennyasszony is megszólal, 1.16-ban ímé, azt mondja a mennyasszony, azt mondja a hívő Jézusnak, ímé, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi nyoszolyánk vagy ágyunk zöldellő. Úgyhogy jön egy válasz a hívőről, hogy Jézus, te is szép vagy, gyönyörűséges, és mit mond a mi ágyunk zöldellő? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a hívő megtalálja azt a nyugvó helyet Krisztussal az ő életében. Emlékeztek erre a görög mondásra, hogy adj nekem egy biztos pontot, és sarkaiból kiforgatom a világot? Adj nekem egy biztos pontot az egész világegyetemben, egyet, és mi megtaláljuk Krisztusnál ezt a biztos pontot, ahol szeretve vagyunk. És a mi ágyunk zöldellő. Élet van ebben a közösségben. Nyugalom van. Ez egy előkészített ágy. És beszél nekünk az ő szerelmeiről. Oké? Okay? Második fejezet, első két verse, ez az utolsó versünk, két versünk. Így folytatja a menyasszony, én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgynek liliuma. Na már javul az önképe. Na már javul az, ahogy magáról beszél, ahogy magára tekint. A szeretet gyógyítja őt. Azt mondja, én Sáron rózsája vagyok, és a völgyek liliuma. De hogyha jobban megnézzük ezt, igazából botanikusok tűnődnek, hogy ez a Sáron rózsája, ez a héber szó, ez pontosan mit jelent. Ez nem valami csodálatos növény, ez egy egyszerű növény, narcisszhoz akár hasonló, de különböző vélekedések vannak, de itt nem valami gyönyörű, hosszú szárú vörös rózsára kell gondolni, jó? Tehát ez inkább egy szép kis növényke, de ami nem annyira lenyűgöző. Azt mondja, hogy én Sáron rózsája vagyok, a völgyek liliuma. Tudod, egy egyszerű kis növény a völgyben. Egy lilium a völgyben. De választad. Gyógyul a lelke. Én a völgynek liliuma vagyok. Nem olyan különleges, nem olyan csodálatos. Egy a több kis virágocska közül. Most jön a vőlegény. Mint a lilium a tövisek közt. Olyan az én kedvesem a leányok közt. Mi a válasz? Ha te lilium vagy, akkor mindenki más tövis. Akkor mindenki más tövis. Mint a lilium a tövisek közt. Olyan az én kedvesem a leányok közt. És folytatódik tovább ez a történet. Párbeszéddel, líraisággal, és bemutatva azt, hogy Isten szerelme, az a szerelem, amely mindennél több és mindennél nagyobb minden földi szerelemnél, minden földi szeretetnél nagyobb, és eljutva oda, ahol Istennek a szeretete, amint ő beszél rólad, 4. fejezet első versben azt mondja, hogy szép vagy én, kedvesem, szép vagy. 4. fejezet 7. versében azt mondja, hogy mindenestől szép vagy én, kedvesem, semmi szeplő hiba nincsen te benned. Ez az, ahogy így Isten gondolkodik rólunk. Az ő szeretete által ennek állít bennünket, és efelől vagyunk meggyőződve, illetve az efelől való meggyőződésben növekszünk. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem féldemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. És ez a szeretet teljessé tesz, és megszabadít, és most veszük az úrvacsorát, és ezzel a ezzel az üzenettel vesszük, ezzel az igazsággal, ezzel a gondolattal vesszük az úrvacsorát, vesszük a kenyeret, amely az ő megtört teste, vesszük a szőlőnek a levét, mely az ő a vére, a szövetségnek a véréről beszél, hogy ő bizonyította az ő szerelmét feléd, nem akkor, amikor te jó voltál, hanem amikor ellensége voltál, gyűlölted őt, véres ellensége voltál. Ő eljött, hogy megszerezzen téged, ő eljött, hogy szövetséget kössön veled, hogy elmossa a bűneidet, hogy az övé legyél örökre. Ez egy szövetség, örökre az övé legyél, ennyire fontos vagy neki, és hogy aztán az ő szeretetében teljessé tegyen téged, és hogy megismerd őt, és aztán, hogy örökkön-örökké együtt legyünk, erről szól az úrvacsora. Úgyhogy gyere, Dávid, dicsőítő csoport, gyertek. Amint éneklünk és választ adunk neki, gyertek és vegyétek a kenyeret, törjetek belőle, és a szőlőnek a levét, és csak így feledkezzünk bele az ő szeretetébe. Oké? Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük azt, hogy te eljöttél, hogy te kikerestél, kikutattál, hogy te megkerestél és megtaláltál, és most itt összehoztál minket. Köszönjük, Urunk, hogy ez a csoda megtörtént velünk, hogyha itt vagy úgy ma köztünk ezen a reggelen, hogy még nem hívtad be Jézust a te szívedbe, a te életedbe, hogy még nem kérted, hogy bocsásson meg, akkor most mondd azt neki, hogy Isten, kérlek téged arra, bocsáss meg nekem, én elismerem, hogy bűnös vagyok, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, Úr Jézus a kereszten, és feltámadtál a halálból, hiszek benned, elfogadlak, légy a megváltóm, szeretném elkezdeni a veled való kapcsolatot. Köszönöm neked Jézus nevében. Amen. Máté 26-ból, mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és adta tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ja, értünk töretett meg. Isten azt mondja, hogy fontos vagy, érted jöttem el, kikerestelek, kikutattalak, utánad mentem. Úgy rendeztem a körülményeidet, hogy azok megtörjenek, felén fordítsanak. Aztán láthatatlan kötelekkel, emberi kötelekkel, szeretett köteleivel vontalak téged, hogy az enyém lehess. Mennyit jelent ez nekünk? De mennyit jelent ez Istennek? Mennyit jelent Isten nekem? De énekek éneke arról kezd szólni, hogy mennyit jelent te én Istennek. Tényleg? Őnek én egy ekkora kincs lennék. Tényleg ő ennyire örül? Emlékeztek? Az elveszett jó, az elveszett drakma, és a tékozló fiú. Nagy öröm van az atyai házban. Nagy öröm van az asszonynál, és nagy öröm van a pásztornál, amikor megtalálja azt a bárányt. A bárány örült? A tékozló fiú örült? Örült. Van valaki, aki jobban örült. Ja, Isten, az Atya, az Úr Jézus. Jobban örül nekünk, mint mi örülünk neki. Jobban akart minket, mint mi akartuk őt. És ez soha nem változik meg. Soha, soha, soha. Míg elhagyjuk a mi földi sátorházunkat, és vele nem leszünk, addig csak nagyon homályosan fogjuk megérteni ezeket a titkokat, rejtélyeket, valóságokat. Oké, úgyhogy ez nem a mi megtört testünk, ez nem a mi vérünk, ez az övé. Oké? De téged akart, úgyhogy vedd ezt, edd ezt, ünnepeljük ezt, ő engem akart. Vegyük a kenyeret. És vevén a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Emlékeztek, mikor a tékozló fiú haza ért, akkor hazament, akkor az atya már távolról látta őt. Megindult a szíve, könyörületességre indult a szíve. Oda szaladt hozzá, a nyakába borult. Elkezdte csókolgatni az ő fiát. Aztán kézzel fogva haza vitte a fiát. Mint bementek, az első az, hogy egy új ruhát adtak rá. Egy szép ruhát. A második az volt, hogy új sarut adtak a lábára. A harmadik az volt, hogy gyűrűt adtak a kezére. Az atyai tekintély, most már hozzám tartozó szövetség. Ez szövetségnek a vére. Szövetség, enyém vagy örökre? Enyém vagy. És aztán a negyedik, hogy leölték a hízott tulkot. És egy fergeteges partit csaptak. Egy olyan partit, amiről valószínűleg a szomszédok azt gondolták, hogy az atya szülinapja, vagy azt gondolták, hogy valaki, aki igazán méltó, igazán különleges, igazán jól viselte magát, igazán hasznos, és őt megünnepeljük, mert akkora ajándék nekünk, hogy ő van nekünk. De nem. Ezt a fergeteges partit olyas valakiért csapták, aki mindent eltékozolt az atyai vagyonnak, a ráeső részét mind elhordta, és mind eltékozolta, és aztán rongyokba hazament, ő kapta ezt a fergeteges bulit az ő örömére, az ő visszajövetelére. Ja. Micsoda szív, micsoda szív. Ja, ez mindannyiunkért. Csak hatalmas, hatalmas, fergeteges öröm van a mennyben. És nem csak egyszer, amikor megtértünk, hanem Isten így gondol ránk, ő örül nekünk, örül rajtunk. Sofóniás 3.17. Az Úr, a te Istened, te közötted van. Örül te rajtad örömmel. Nyugszik az ő szerelmében. Ő örül neked. Volt már olyan, hogy valakivel találkoztál, kezed fogta, és láttad a szemében azt az örömöt, ahogy örül neked, egy kitüntető örömöt? Hiszem, hogy nem sok ilyen van velünk. Krisztus teste az más. Tanuljuk ezt, növekszünk ebbe. Ez nem más, mint az Atya öröme rajtunk és egymáson. De a mi Atyánk szemében mindig ezt az örömet látjuk. Mindig, és nem számít, hogy hogy megyünk hozzá. Tékozló fiúként, rongyos ruhában, vagy szolgálatban, teljesen mindegy. Ez az életünk alapja, fundamentuma, és nincs más. Ő szeret engem, és örül nekem. Oké, úgyhogy ezt ünnepeljük, vegyük az ő vére, melyértünk kiontatott, igyátok. Atyánk, nem találhatunk sehol ilyen atyát, mint te. Nincs még egy hasonló hozzád. Urunk, te vagy a legrosszabb üzletember, és a legszeretőbb atya. Mi a hasznod ebből? Nem tudjuk, nem látjuk. Mi a mi hasznunk ebből? Minden, minden, minden. A miénk minden, te veled együtt. Ünnepeljük ezt a szövetségkötést, ünnepeljük, hogy része vagyunk ennek a szövetségnek, ünnepeljük, hogy ez egy örökké való szövetség, melynek soha nem lesz vége, és örülünk annak, hogy a tied vagyunk. És rád nézünk, és a te örömöd még nagyobb, és a te szereteted gyógyít minket. A te rajtunk való örömöd tanít bennünket. Urunk, ezért imádkozom, hogy csak megismerjük a te teljes szeretetedet. Megismerjünk téged. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk ma reggel, és hűséges, hűséges szerető atya vagy. És hagyd dicsérjünk ebben az utolsó dalban itt téged, Jézus nevében. Amen.
Jézusom, áldozatodra gondolok, kegyelmedet,
Bocsánat a közösség.